8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte a kormányfő Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, személyesen tájékoztattuk dr. Baka Andrást a Tisza frakció döntéséről, és egyben felkértük, hogy fogadja el a köztársasági elnöki pozíciót. A felkérést a Nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni, írta a miniszterelnök. Az ellenzéki pártok elutasítják a volt főbírót. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Az ellenzéki politikus azt írta, Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a Fidesszel szembeni bosszúállással vádolta meg Baka Andrást. A leendő köztársasági elnök Baka András perben és haragban állt az előző kormánnyal, írta Rétvári Bence. Toroszkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakció vezetője szerint Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai alkalmatlanná teszik az államfői tisztségre. Az országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. A Tisza frakciónak Baka András hivatalos jelölését hétfő 10 óráig kell benyújtania. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg a képviselő kétharmadának szavazatával. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép majd hivatalba. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június végéig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a COPD, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezet hosszú távú gondozásában. A szakminiszter szerint az első évben több mint 600 háziorvosi praxis 57 ezer beteget vont be a programba. Közülük majdnem 43 ezer beteg esetében az előért vizsgálatok legalább 75%-a teljesült. Ezek a számok azt mutatják, tette hozzá, a programra szükség van, a háziorvosok és asszisztenseik pedig hatalmas munkát végeztek. Kifejtette, a finanszírozást úgy alakítják át, hogy az jobban tükrözze a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy csökkentik a felesleges háziorvosi adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak, és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást. A mentők júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Azt írták, júliusban az egységek majdnem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, továbbá 26 szülés egészségügyi biztosításában segédkeztek. A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban. Hozzátették azt is, a 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak.
Az időjárásról.
A napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután 31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy záporzivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Az öt korona, második rész. Ki is volna a mi örömünk, koronánk, ha nem ti, ami Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor? Pál első levele a tesszalonikaiakhoz, második fejezet, 19-es vers. A Bibliában említett második korona az öröm koronája, amelyet azok nyernek el, akik Krisztushoz vezetnek másokat. Ennek az igeversnek a hátterét az Apcsel 17-ben találjuk, ahol arról olvasunk, hogy miként érkezett meg Pál Tesszalonikába. Bement a zsinagógába, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus Krisztus, akit én hirdetek nektek. Apcsel 17, második és harmadik vers. Hallgatói közül többen is megtértek, köztük sok istenfélő görög és jó néhány előkelő asszony is, így jött létre ott egy gyülekezet. Amikor később levelet írt nekik, Pál úgy fogalmazott, hogy ők lesznek a koronája Krisztus visszatérésekor. Mindannyiunknak követnünk kellene az egyik legnagyobb 20. századi lélekmentő, Bill Bright példáját, aki így vallott magáról. Noha sok ezer embernek beszéltem Krisztusról az évek során, meglehetősen zárkózott ember vagyok, és nem mindig megy könnyen a bizonyságtevés. Mégis rendszeresen gyakorlom, és erre bíztatlak téged is. Gondolkodj úgy, hogyha néhány pillanatnál több időt töltesz kettesben valakivel, akkor Isten helyezett mellé azért, hogy beszélj arról a szeretetről és megbocsátásról, amelyet megismerhet, ha hisz Jézus Krisztusban. Mikor osztottad meg utoljára valakivel az evangéliumot? Valahányszor így teszel, az Úr már készíti számodra az öröm koronáját.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. 2026. augusztus 9-e vasárnap van. Ma Emőd nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat is. Most pedig nézzük, milyen tartalommal várjuk önöket az előttünk álló órában. A nyári véradás fontosságára hívja fel a miskolciak figyelmét is az Országos Vérellátószolgálat. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy. Pedig nyáron ugyanakkora szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban a miskolciakat is várják a miskolci területi vérellátóban. A részletekről dr. Tordai Attila Árpádot, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatóját hallják.
A nyári időszakban valamivel nehezebb a folyamatos vérkészítmény ellátásnak a biztosítása. Tudnunk kell, hogy ez a rendszer egy rendkívül dinamikus rendszer, folyamatos donor segítségre, donor megjelenésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a a vérkészítményeket biztosítani tudjuk a kórházak részére. Maga a készlet az érdemben azért nem csökken, mert a készletgazdálkodás kapcsán igyekszik az OVS arra törekedni, hogy a biztonságos tartalék azért meglegyen. Az igények is valamennyire csökkennek, de ebben az időszakban mindig szoktunk aktívan kampányolni, hogy a donorok, akik tudnak és akik megtehetik, azok jöjjenek kicsit hangsúlyosabban ebben az időszakban, hiszen rengeteg donor nem tud jönni, mert elutaznak vagy szabadságon vannak, és ezért van ez a nehézség ebben az július-augusztus időszakban, ez évek óta mindig így van, ez az év sem kivétel ez alól.
Ezt követően arról szólunk, hogy idén is lesz baleghét a Miskolci Egyetemen. A Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy hagyományaik szerint hívják, a baleghetet. Idén augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel a gólyák. A rendezvényen, szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzat kommunikációs alelnöke számol be.
A jelentkezés az a Pontot partin indult el 8 órakor, és egészen augusztus 10-ig, éjfélig tudnak jelentkezni a frissen felvett hallgatók. És különböző felületeinken kint van a jelentkezéshez a link. Itt ajánlanám a Facebook eseményt, hogy inkább onnan menjenek fel a jelentkezési honlapra, és itt már egyből fogják tudni követni az utólagos információkat, de egyébként kint van az egyetemi honlapon, hogyha beírják, hogy mehők, akkor egyből meg fogják találni a jelentkezési linket, illetve az Instagram oldalunkon is a bioban kint van a linkünk.
Kedves hallgatóink, hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a nyári véradás fontosságára hívja fel a miskolciak figyelmét is az Országos Vérellátó Szolgálat. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy, pedig nyáron ugyanakkor a szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban a miskolciakat is várják a miskolci területi vérellátóban. A részletekről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója számol be rádiunknak, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Üdvözlöm az Európa Rádió telefonvonalában dr. Tordai Attilát, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatóját. Köszönöm szépen, hogy elvállalta a megkeresésünket, és hát már az első kérdés rögtön fel is tenném, hogy most jelenleg nyáron, amikor a riportot készítjük, a vérkészlet nagyjából hogy áll, bár gondolom, hogy ezért ez folyamatosan változik.
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a megkeresést, meg a témának a felvetését. A nyári időszakban valamivel nehezebb a folyamatos vérkészítmény ellátásnak a biztosítása. Tudnunk kell, hogy ez a rendszer egy rendkívül dinamikus rendszer. Folyamatos donor segítségre, donor megjelenésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a vérkészítményeket biztosítani tudjuk a kórházak részére. Maga a készlet az érdemben azért nem csökken, mert a készletgazdálkodás kapcsán igyekszik az OVS arra törekedni, hogy a biztonságos tartalék azért meglegyen. az igények is valamennyire csökkennek, de ebben az időszakban mindig szoktunk aktívan kampányolni, hogy a donorok, akik tudnak és akik megtehetik, azok jöjjenek kicsit hangsúlyosabban ebben az időszakban, hiszen rengeteg donor nem tud jönni, mert elutaznak vagy szabadságon vannak, és ezért van ez a nehézség ebben az július-augusztusi időszakban, ez évek óta mindig így van, ez az év sem kivétel ez alól.
Az OVS az hogyan, kiknek, mire biztosítja a vért, tehát úgymond mire is gyűjtik a vért, kiket szolgálnak ki vele?
Beszéltünk arról, hogy mennyi a napi vérigény, az egész országos adatot tudom mondani, ez kb. 1500-1600 vörös vérsejt koncentrátum egység vér, egy egység az 500 ml vérből tisztított, elválasztott vörös vérsejt koncentrációt értünk. Ez az országos mennyiség éves szinten akkor egy olyan 350 ezer körüli mennyiséggé szorzódik föl, körülbelül 200-220 munkanapot számolva. Tehát ezek a munkanapi igények. A hétvégén ott nyilván csak a sürgősségi igény merül fel. Maga az, hogy mire van itt szükség, a teljes vérből, amit a donoroktól leveszünk, három fő komponens készül a vérellátó szolgálatnak a vérkészítmény előállító egységeiben. Az első és legfontosabb és leggyakrabban említett készítmény az a vörösvérsejt koncentrátum. Ez körülbelül kétszeres sűrűségre van bekoncentrálva a donornak az összes, gyakorlatilag az összes vörösvérsejtje, tehát egy ilyen sűrítményt képzeljünk el, ami arra szolgál, hogy azoknak a betegeknek, akiknek a vörösvérsejt mennyisége egy kritikus szint alá csökken, azoknak ezt átmenetileg pótolja. 35 napig áll el egy ilyen készítmény, gyakorlatilag ennyi ideig marad a szervezetben is, hát oxigénszállító kapacitásként ez a beadott vörösvérsejt, és ezek a számok a vörösvérsejt koncentrátumra vonatkoznak, amit mondtam. A második fő komponensünk, amit a teljes vérből előállítunk, az a véralvadást elősegítő készítmény, ez egy másik pici sejtféleségnek a koncentrátuma szintén, amit úgy hívunk idegen szóval, hogy trombocita vagy vérlemezke. Ez a készítmény akkor kell, hogyha egy betegnek ebből a sejtfajtából van hiánya, és ez a sejtfajta hiány, ez jellemzően vérzékenységgel jár, vérzés veszéllyel jár, hogyha ez is egy kritikus szint alá csökken, akkor ezzel a készítménnyel lehet ezt a vérzés veszélyt csökkenteni vagy megszüntetni. A harmadik készítményünk az pedig a vérplazma. Ez egy olyan oldat, nagyjából ilyen húsleveshez hasonlítható, amiben már a sejtek nincsenek benne, vagy csak nagyon kis mennyiségben vannak benne, viszont rengeteg olyan érdekes fehérje molekula van, ami szintén bizonyos kórképekben elengedhetetlen. Ezt is használjuk terápiás célra, de ezt már jóval kisebb mennyiségben, tehát számban, számszerűen ebből a plazma mennyiségből hát elenyésző az a darabszám, amit a kórházok számára biztosítunk. Ennek a plazmának a sorsa, ugye minden donorból keletkezik egy ilyen plazma minta is, ennek a sorsa aztán olyan irányba kanyarodik azoknak a plazma mintáknak, amelyeket nem használnak fel a kórházak, és nem is adunk ki. Ezek aztán ipari célra lesznek hasznosítva, ahol ipari körülmények között fehérjéket tisztítanak ebből a plazmából, és ebből állítanak elő fontos életfontosságú gyógyszereket.
Miskolcon hol, mikor lehet vért adni, a miskolciak hogyan tudnak hozzájárulni a vérkészlet növekedéséhez?
Az Országos Vérellátó Szolgálat területi bontásban látja el a feladatait, és van egy miskolci területi vérellátóközpontunk, ami a hét minden napján munkanapon nyitva tart, és munkaidőben egy fix helyen várja a donorokat. Ez egy előre kialakított olyan hely, ahol minden előzetes vizsgálat és maga a véradás folyamata is kényelmesen és szakszerűen meg tud történni. Emellett előfordulnak kiszállásos események, ezek eseti jelenléttel járnak, és oda is lehet menni. Most azt hiszem egy eszemlét, egy tiszaújvárosi esemény, ami mostanában lesz, de igazából a konkrétumokkal kapcsolatban inkább a honlap felé irányítanám az érdeklődőket, hogy azt nézzék meg, a honlap az nagyon gondosan és nagyon precízen van vezetve. Ott egyértelműen fel vannak tüntetve a helyszínek, az időpontok, sőt még konkrét időpontot is lehet foglalni a honlapon keresztül, ami kicsit megkönnyíti a folyamatot, és hát egy biztos konkrétumot ad a donor kezébe. Tehát alapvetően a miskolciak azért ebbe a területi vérlátóközpontba tudnak menni teljesen rugalmas időkeretben, nagyjából ezt tudom mondani. A tényleg a kisebb helyszínekkel kapcsolatban a Vöröskereszttel együttműködve szervezzük ezeket. Ezek a Vöröskereszt honlapján is megtalálhatók, ezek az események vagy lehetőségek, és az OVS honlapján ugyanúgy ovs.hu honlapon.
Kik és hogyan adhatnak vért, mik a véradás szabályai?
Az egyik az egy életkori korlát, van egy alsó életkori korlátunk, az 18 évet betöltött 18 éves, tehát a legfiatalabb donorunknak is be kell, hogy töltse a 18. évét. Van a felső, az 65 jelenleg, 65 éves kortól már egy picit el tudunk térni, a 18-tól attól sajnos nem, tehát egy 17,5 éves fiatal az még nem adhat sajnos vért, ebben nem vehet részt ebben a folyamatban. Ez egy fontos kritérium. A másik számszerű kritérium az a testsúly. Egy 50 kilónál könnyebb személy nem adhat vért, mert a levett fél literes vér elvétele egy ilyen kis szervezetet, kis testű szervezetet sokkal jobban megterhel. Ez a kötöttség, ez a donorok egészségét és a donorok védelmét szolgálja. Tehát tényleg egy ilyen kisebb embernél ez a hányad arányaiban ez jóval nagyobb, és ez már veszélyezteti őt. Ezen kívül számos egészségességgel kapcsolatos kritériumnak kell megfelelni, amiket nem fogok tudni felsorolni. Itt megint azt ajánlom, hogyha valaki előre fel akar készülni, akkor a honlapon megtalálható az a kérdőív, amit ki kell töltenie nyilatkozatszerűen, gyakorlatilag a saját egészségével kapcsolatban kell nyilatkozatokat is tennie, ami azt is szolgálja egyben, hogy a saját egészségét gondolja át valaki, és foglalkozzon a saját egészségével. Ez megtörtént, akkor azzal a saját egészség megőrzését is elősegíti. Fertőző betegségek elleni veszélyt szolgálják ezek a kötöttségek, vannak gyógyszerszedéssel kapcsolatos kötöttségek, betegségekkel kapcsolatos kötöttségek, amik nem teszik lehetővé a véradást. Elég sok ilyen van, több, inkább 50-es nagyságrendben vannak azok a kritériumok, amik a donornak az esetleges kizárását eredményezhetik.
Mennyi embertársunknak, kiknek tudunk segíteni a véradással, illetve úgymond a saját szervezetünknek esetlegesen miért jó, miért hasznos, hogyha elmegyünk vért adni?
Az a szlogen az OVS-nek, hogy adj vért, és ezzel akár megmenthetsz három életet is. Ez visszautal arra a hármas tagozódásra, amit az előbb részleteztem a készítményekkel kapcsolatban. Tehát egyetlen egy leadott vérmintából, egy 500 ml-es teljes vérmintából ugye három hasznos készítmény származik. Előfordulhat, hogy ez a három készítmény akár három különböző betegnek kerül beadásra, akik mindegyike súlyos állapotban van, és jelentős, akár életmentő segítséget is jelenthet ez a vérkészítmény.
Miért hasznos magának a véradónak egészség szempontjából, gondolom egy kicsit ilyenkor megújul, felfrissül a vér is, hogy a véradónak a szempontjából miért hasznos az, hogyha ő elmegy vért adni, vagy a donornak a szempontjából?
Igen, tehát mik azok a motivációs tényezők, amik az első számút azért szoktuk mondani, hogy ez a segítési szándék, tehát hogy tényleg a donor ezzel a körülbelül egy órás, vagy maximum másfél órás időáldozattal életben tartja a rendszert, rengeteget tud segíteni, tehát ez egy ilyen altruista segítő motiváció, de emellett én kiszoktam hangsúlyozni ezt a saját egészséggel való törődést is. Egyrészt bizonyos vizsgálatok is végződnek a donor részére ennek a véradási eseménynek a kapcsán. Megmérik ott a vérnyomását, megmérik azt, hogy van-e elég vére. Igen, hát azt nem mondtam a kizárási kritériumok között, hogyha valakinek túl kevés a vére, tehát ezt úgy hívjuk, hogy a vérszegénység, akkor se adhat vért, ez elég logikus. Egy ilyen mérés ott történik is a helyszínen. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy az egészség, saját egészség tudatosság, a saját egészség megőrzése területén származik szerintem előnye a donorok számára. Ő is érezheti úgy, hogy átment egy szűrőn, egészségesnek bizonyult és képesnek bizonyult arra, hogy ezt végigcsinálhassa, ezt a folyamatot. Persze a vére is így felfrissül, erre így én túl sok természettudományos bizonyítékot nem olvastam, de tényleg mondják az emberek, hogy hogy jobban érzik magukat pszichésen, lelkileg. A szervezet nagyon könnyen képes egy ilyen körülbelül 10%-os vérveszteséget pótolni. Persze folyadékbevitellel magát a folyadékveszteséget hamar lehet pótolni. A sejteket is szépen újra gyártja a szervezet, megvan neki ez a képessége. Tehát összességében a segítő szándékot és az egészségtudatosság egészségi állapottal való foglalkozást szoktuk két nagyon fontos olyan hozadéknak említeni, ami a donorok részére is előnyt jelent ebben a folyamatban.
És ha már a folyamatról szó volt, akkor mutassuk be, hogyan zajlik ez a folyamat. Itt már részleteiben azért hallhattunk egy-két dolgot, hogy mennyit vesznek le, mennyi idő alatt, de mégis összességében hogyan zajlik ez a folyamat, mutassuk be.
Tehát megjelenik a donor a helyszínen, ami ugye lehet ez a fix helyszín, amit mondjuk mondtam, ezt a Miskolci területi vérlátóközpontot kórháznál, és akkor először jön az adminisztratív lépéssorozat, a donornak igazolnia kell magát, ezeket jelenleg még sajnos papír alapú eredeti dokumentumokkal kéri a rendszer, tehát ezekre szükség van, ezekre a dokumentumokra, sajnos azok nélkül nem megy. Aztán elindul ez a vizsgálati folyamat, ugye ki kell ezt a nyilatkozatot tölteni, nyilatkoznia kell a betegségekről, gyógyszerszedésről és a többi, ezek fenn vannak a honlapon, ez a nyomtatvány, ezt meg lehet előre nézni. Utána hemoglobin szintmérés történik újbegyszúrásból, annak azonnal megvan az eredménye, tehát az megint egy ilyen szűrő jellegű dolog. Vérnyomásmérés is egy donor kivizsgáló orvossal megvalósul egy találkozó, egy interjú, egy beszélgetés, ott tényleg kérdéseket is lehet feltenni, és ilyen szempontból ez egy lehetőség arra, hogy tisztázódjanak esetleg problémák. Utána megkezdődik a véradás, ami hát ezt a szúrásos dolgot jelenti. Ez a véradóknak lehet nehéz, vannak emberek, akiknek ez probléma, egy kicsit nagyobb kihívás, hogy ezt jól kibírják. Ugye a könyökvénából tű beszúrásával indul el a vérnek a levétele ebbe a műanyag szerelékbe. Ez egy 10-15-20-25 perces folyamat, kicsit változó, hogy kinek milyen gyorsan sikerül. A véradás közben egy viszonylag kényelmes ágyon fekszik a donor, hogyha bármire szüksége van, akkor a kollégák segítenek neki, és akkor közben a vér gyűlik ebben a műanyag szerelékben, ebben a zsákban, a közben folyamatosan keveredik, hogy nehogy beavadjon egy ilyen kis billegő tárcácskán, és hogyha ez megvan, akkor utána kihúzásra kerül a tű a könyökvénából, és bízunk abba, hogy különösebb megrázkódtatás nélkül a donor fel tud ülni az ágyból, és nem szédül meg, előfordul valakivel, hogy egy kicsit megszédül, akkor egy kicsit várnia kell, és utána még kap utalványt is, egy kis ilyen frissítőt, meg ilyen kis hát energiapótló, tudom, valami kis süteményféleséget, de igaziból az a típusú költségtérítés még ebben a folyamatban nem szerepel, mint ami a plazmaadásnál már szerepel. Tehát ez egy önkéntes és térítésmentes folyamat hivatalosan.
És hát még egy fontos dolog van, az irányított véradás. Erről mit tud mondani a miskolciaknak, mi is pontosan ez az irányított véradás, hogyan lehet ezt csinálni?
Az irányított véradás rendszer régóta működik az OVS-nél, de körülbelül 3 éve történt egy újítás, ami most már tényleg hatékonyabbá és értelmesebbé teszi a rendszert. Jelen pillanatban, ha valakinek van olyan ismerőse, aki tervezett műtét kapcsán vérkészítmény igényt jelentő műtétre készül, vagy műtétre készítik elő, akkor mindösszesen annyi a tendője a véradás szándékozó donor jelöltnek, hogy amikor megérkezik, akkor ennek a betegnek a nevét és a tajszámát kell bediktálni az adatrögzítés kapcsán. Ez az információ az ő neve mellett, tehát a donor neve mellett rögzítésre kell a számítógépes rendszerünkben, és amikor vérkészítmény biztosítást végez az OVS ennek a betegnek a részére, akkor ebben a számítógépes rendszerben látszani fog, hogy az ő irányába irányított véradás történt, és ezzel hát azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen bónuszpontot, egy ilyen kis smiley-t kap ez a ugye idegen szó a recipiens, aki majd meg fogja kapni a vérkészítményeket. Tehát ő egy ilyen a készítmény allokációnál, a készítmény besorolásnál egy pici előnyt fog élvezni a rendszerünkben. Ami könnyítés 3 éve bevezetésre került, az az, hogy ennek semmilyen területi kötöttsége nincsen, Tehát egy Miskolcon élő rokon, akár egy zalaegerszegi beteg részére is adhat irányított vérmintát, tehát történhet irányított donáció egy távol levő beteg részére is, és a vércsoportnak sem kell azonosnak lenni, meg nem kell stimmelőnek lenni, nem kell kompatibilisnek lenni, mert amikor a készítményeket odasoroljuk, akkor figyelembe tudjuk venni általánosságban a vérkészlet javító jellegét ennek a donációnak. Tehát gyakorlatilag bárki részére tud irányított véradással vért adni, és amikor ez beadásra kerül, akkor még egy értesítés is, vagy elvitelre kerül, akkor értesítést is küld a rendszerünk a donor részére, hogy sikeresen megtörtént a készítmény felhasználása. Tehát ez egy jó célzott támogatás, ha valakinek van tudomása ilyen igényről. Jelenleg körülbelül az összes donációnak most már megközelíti a 10%-át az irányított, tehát ez egy fontos lába a rendszernek, ez egy fontos sajátossága a rendszernek, szóval ezt tudom ajánlani mindenkinek.
Kedves hallgatóink, a nyári véradás fontosságára hívja fel a miskolciak figyelmét is az Országos Vérellátó Szolgálat. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy. Pedig nyáron ugyanakkor a szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban a miskolciakat is várják a miskolci területi vérellátóban. A részletekről dr. Tordai Attila Árpádot, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatóját, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
És már miért tovább várnom, csak intézzük csendben, kulturáltan, a többit már nem bánom. Tudom, nem ezt akartad, de ha már így lett, fogadd el, asszisztált végig, emelt fővel, ezt azért elvárom. Az enyém.
Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, idén is lesz balekhét a Miskolci Egyetemen. A Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy hagyományaik szerint hívják, a balekhetet. Idén, augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg a leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel, a gólyák. A rendezvényen, szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnöke számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Mata Zsoltot, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnökét. Korunkra való tekintettel, ha megengeded, akkor tegeződnék. Üdvözöllek nálunk a rádióban.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
A balek hétről, annak a szervezéséről fogunk beszélgetni. Mettől meddig lehet a balek hétre, vagy nevezzük úgy általános nevén gólyatáborba jelentkezni, erről mit lehet tudni?
A jelentkezés az a Pontot partin indult el 8 órakor, és egészen augusztus 10-éig, éjfélig tudnak jelentkezni a frissen felvett hallgatók.
Kik jelentkezhetnek, bár ezt akkor már félig meddig elárultad, illetve hogyan, milyen módon lehet regisztrálni a gólyatáborba?
Hát ugye jelentkezni a frissen felvett hallgatók tudnak, és különböző felületeinken kint van a jelentkezéshez a link. Itt ajánlanám a Facebook eseményt, hogy inkább onnan menjenek fel a jelentkezési honlapra, és itt már egyből fogják tudni követni az utólagos információkat, de egyébként kint van az egyetemi honlapon, hogyha beírják, hogy mehök, akkor egyből meg fogják találni a jelentkezési linket, illetve az Instagram oldalunkon is a bioban kint van a linkünk.
Mettől meddig és hol lesz most a balek hét, bár ha jól tudom, az eddigi összes balek hét a Miskolci Egyetemen volt.
Így van, ez most sem lesz másképp, a kampuszon fogjuk megtartani a balek hetet, augusztus 22-től 26-áig fog tartani.
Mi a célotok vele, mi a célja a balek hétnek, hiszen nagyon nagy múltra tekint vissza, de gondolom a cél az változatlan.
Persze, hát a cél igazából az lenne, hogy a hallgatók már szeptemberben úgy üljenek be a legelső órájukra, vagy akár a beiratkozásra, hogy nem akkor látják először a terepet, nem akkor találkoznak először az új szaktársaikkal. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény az első ugródeszka az egyetemi életükben, és ez szerintem egy kihagyhatatlan esemény, mert már úgy fogják elkezdeni szeptemberben a tanévet, a szemesztert, hogy ismerik egymást, közös élményeik vannak, közös emlékeik vannak, és ezt egészen a diplomaosztóig, meg még az után is fogják tudni emlegetni. Szóval én azt mondanám, hogy a legfőbb célja az ez, szokjanak bele az új környezetbe, ne legyenek megijedve, ismerjék meg a kampuszt, az egyetem területeit, és érezzék jól magukat.
És mely karok szervezik, bár ha jól tudom, mindig minden kar szervezte a balekhetet.
Mindegyik karunk szervez külön balekhetet, ugye 8 karunk van. Itt nyilván ki melyikre jelentkezett, ez nagyon fontos. Ha esetleg valaki eltévedne a jelentkezés folyamán, ezt most elmondom, mert szokott probléma lenni, hogy mindenki jól nézze meg, hogy melyik karnak a gólyatáborára jelentkezik, mert azt utána elég macerás javítgatni a jelentkezéseket, de igen, mind a 8 karunk szokott rendezni egy külön tábort, ők mindenki külön programokkal készül, itt rengeteg változatos program van, mind az egyetem területén, illetve azon kívül is különböző kirándulások, borkóstolók, illetve természetesen szakmai programok is várják a gólyákat.
Milyen programok lesznek, mikkel várjátok a frissen felvett gólyákat, mit kaphatnak itt a balek héten?
Hát ez ahány kar, annyiféle különböző program, most így fejből nem fogom tudni mindenkiét elmondani, de kapnak egy kiértesítőt egyébként a gólyák, és ott fel van sorolva, ez egy PDF file, abban fel van sorolva, hogy mik várják őket, de amik így hirtelen eszembe jutnak, azok tarcali borvacsora lesz, az egyik karon, nem spoilerezek, hogy melyiken, illetve bogácsi kirándulások lesznek, ugye különböző szakmai programok az egyetem területén, vagy akár azon kívül.
És hát amúgy, ha jól tudom, sportprogramok, egyetemi bemutatás, ez hogyan szokott kinézni, ha jól tudom, mindig ezeknek például egy-egy nap van szentelve.
A kampusz bemutatása az, illetve a szakmai programok, ez is már külön kari szervezése keretein belül zajlik le, itt ők oldják meg úgymond, hogy hol szeretnék ezt megtartani. Igazából különböző checkpointok vannak az egyetem területén, és oda mennek külön-külön csapatokban a gólyák csapatvezető segítségével, a szakmai programokat pedig megoldhatják a bázisaikon, vagy esetleg az egyetemen előadóteremben, ez attól függ, hogy ők hol gondolják jónak, meg hát persze a létszámtól függően.
És említetted, hogy egy kiértesítést kapni fognak a gólyák, de azért én ezt megkérdezem, hogyha erről beszélhetünk pár szót, hogy a szállás hogyan van megoldva ilyenkor a gólyatábor során, az étkezés, illetve milyen praktikus dolgok kellhetnek erre a hétre, mivel készüljenek a gólyák a táborba.
A szállás az egyetemi kollégiumokban lesz megoldva, illetve az uni hostelben. Itt teljesen privát terük lesz a gólyáknak, két fős szobák vannak, illetve az uni hotelben azt hiszem ott is vannak kettő fős, illetve négy fős, de ha jól tudom, itt is a két fős szobákat fogják megkapni. Külön fürdőszobával rendelkeznek ezek a szobák, szóval így lesz megoldva a szállás, és praktikus dolgok, amiket hozzanak magukkal, hát a legfontosabb, hogy magukat hozzák el, és annyira nem is nagyon fontos bármit hozni magukkal, nyilvánvalóan ruhát, de ételre sincs szükség, mert mindenről gondoskodunk. Kapni fognak egy egyenpólót, mindenki a saját karának megfelelőt, egyedi mintával, karszalagokat, és mosási lehetőség is van egyébként, hogyha esetleg a pólót ki szeretnék mosni, de természetesen hordhatnak saját ruhát, úgyhogy a legfontosabb az, hogy ruhát hozzanak, este bulikkal készülünk nekik, úgyhogy ha kicsit szeretnének kiöltözni a bulikra, akkor mindenképpen hozzanak valami csinos ruhát, de nagyon létszükségletre nincsen szükség, mert ételt, helyet, mindent kapnak.
Meséljük azt el, hogy miért is Balek hétnek hívják, és miért nem gólyatábor. Kicsit kilógunk a többi felsőoktatási intézmény közül, ilyen téren mi Balek hetet szervezünk. Miért Balek hét ez?
Igen, ez például, amikor én gólya voltam, nekem érthetetlen volt, de most letisztázzuk akkor ezt a kérdést. Hát igazából a hagyományérzésből ered, erről már lehetséges, hogy vannak, akik hallottak, lehet, hogy van olyan, aki egyáltalán nem, viszont ugye ezek több mint 200 éves hagyományok itt nálunk az egyetemen, és ez a legnagyobb mozgatórugója szerintem a hallgatói életnek itt nálunk, és ebből ered ez a Balek hét kifejezés, ugyanis a hagyományérzés keretein belül hívjuk az új hallgatókat balekoknak, és a hét pedig arra utal vissza, hogy régen egyhetesek voltak a gólyatáborok, szóval ebből a kettőből tevődik ez össze, és meg fogják tudni majd, hogyha ott lesznek nálunk, már a Balek hét keretein belül is nyilván meg fogják ismerni a Balek hétnek az alapjait, betekintést fognak nyerni, és akinek ez nagyon megtetszett, akkor utána többet is fog tudni belőle látni, csak akarni kell, és mindenképp ajánlom, hogy akarják.
Akár a saját Balek hetedre visszaemlékezve, vagy az elmúlt időszakra, amikor már mondjuk szervezőként részt vettél, milyen hangulatban telnek ezek a Balek hetek, egy napjuk hogyan néz ki, akkor különböző karok találkoznak a kari köszöntéseknek megfelelően köszönnek, tényleg egész nap úgymond zsizsgés, pörgés van. Hogyan néz ki egy nap itt a Balek héten? Te hogyan emlékszel vissza akár a sajátodra?
Hú, hát a sajátomra. Szerintem az egyetemi életemnek a legmeghatározóbb pillanata volt, és ez nem ilyen klisé, hanem ez tényleg, itt láttam először az egyetemet, a leendő szaktársaimat, és volt bennem azért egy kicsi félelem, de amikor megérkeztem, akkor ez teljes mértékben elmúlt. Hát valóban folyamatos pörgés, nyüzsgés van, programok, tehát egyáltalán nem unalmas. Igen, hogyha a két kar találkozik, akkor hangos kariköszönéssel szoktunk egymást. Mikor találja a csapat megfelelőnek, tehát ez percekig is elnyúlhat, vagy akár köszönhetnek egymásnak kettőt, ez is egy vicces része a gólyatábornak. Viszont a saját programokkal telnek el a napok, ugye a napi háromszori étkezést kapnak, ezek is különböző időpontokban vannak.
És a selmeci hagyományokkal hogyan találkoznak? Például a gólyák, az hogyan van beépítve? Valószínűleg gondolom karonként azért változó, gyanítom a firmák egyenekben is megjelennek, ha jól tudom, bányászoknál ugye csillatolás is szokott lenni, vagy az lehet, hogy közös. Tehát úgymond, hogyan építitek be a selmeci hagyományokat a Balek hétre a gólyatáborba?
Már úgy szoktuk őket várni egyébként, hogy gyenviseletben vagyunk, és utána van ugye bemutatkozás, itt hallják először azt, hogy XY alias vagy vulgó, itt még lehet, hogy majd homályos lesz, hogy ez éppen mit jelent, de utána ki fog tisztulni, illetve például a bányászkaron vannak különböző checkpointok, ahol a baráti társaságokhoz lehet menni különböző feladatokra, illetve bemutatják magukat, elmondják a társaságnak a különböző rendezvényeit az év során, és így építjük be a gólyatábornak a menetébe.
Kicsit világítsak meg szervezői oldalról, hiszen gondolom a részletekről se kisebb munka, mint ahogy lezajlik a hét. Mekkora csapat áll mögötte, mekkora munka van ebbe az egészben, hogy megszervezzétek, hiszen ha jól tudom, most már nagyjából hetek óta szerveződik ez a Balek hét.
Hát igen, elég nagy munka egyébként, de mindenképpen megéri utána látni az eredményét. Hát vagyunk ugye mi a Mehögtől és a Kari főszervezők és szervezők. Itt a főszervezők kari szinten ilyen 3-5-ig terjednek. Van, ahol ennél azért több, van, ahol 8 is van, és minden karnak vannak külön szervezői. Ez is változó, attól függ, hát a gólya létszámtól függ igazából lényegében, de ők mindannyian dolgoznak rajta, a főszervezők csinálják ugye az előmunkát, a szervezők pedig ugyanúgy a helyszínen nagyon sokat segítenek, és koordinálják a gólyákat, ugye csapatvezetők, mindenféle egyéb más pozíciók vannak, úgyhogy igen, ez egy kicsit nagy feladat, de hát melyik rendezvény nem az, de egyébként én nagyon szeretem, én imádtam a gólyatábort akkor, amikor elsős voltam, és szervezni is nagyon szeretem, tehát nekem szerintem ez az egyik kedvenc rendezvényem, de hát már szerintem egy jó, több mint egy hónapja megy a szervezés, ugye az alapoktól az egészen a legvégső állapotokig, de már közelítünk a végéhez, úgyhogy már a kész tereppel fogjuk várni a gólyákat.
Jó, hogy szóba hoztad ezt, hogy fogjátok várni a gólyákat, ezt amúgy hogyan képzeljük el, ugye azért a Miskolci Egyetem kicsit a város másik végébe van, oda hogyan tudnak eljutni, ha jól tudom, ennek is van egy különlegessége, hogy a Miskolci Egyetemi hallgatók, idősebb hallgatók hogyan, miként várják a friss gólyákat, akár a búzatéren, akár a tiszai pályaudvaron.
Igen, ez is egy nagyon fontos része, hogy mi elmegyünk értük. Nyilván bejöhetnek saját autóval, vagy esetleg busszal, hogyha valakinek közel van, de viszont ha messzebbről jönnek, vagy nincs busz, nem tudják megoldani, akkor mi kimegyünk értük autóval, vagy hogyha olyan távolságra van és nem találnak oda, akkor esetleg gyalog, de ez a jellemző, hogy egyébként autóval értük megyünk, erre is megvannak az emberek a szervezők között, akik ezt megteszik, és már ott megtörténik egy ilyen kontakt közöttünk, és már egyébként ott az autóban a közös eljutásig az egyetemig, már ott el szoktak kezdődni így a kisebb beszélgetések, és szerintem már ez is egy könnyítés ahhoz, hogy úgy megy oda a gólya, hogy már úgy száll ki az autóból, hogy van egy biztos ember, akivel tud beszélgetni, és már volt köztük néhány szóváltás.
Körülbelül mekkora létszámra számítotok, ha jól emlékszem, rektor asszony mondta a Pontot Parti sajtótájékoztatóján, hogy azért most messze meghaladta a jelentkező hallgatókat. Elmúlt időszakban mennyi gólya volt, most mennyi góljára számítotok körülbelül?
Nagyjából minden évben hozzuk azokat a számokat, viszont most ugye volt ez a kiugrás, hogy kicsit többen jelentkeztek szerencsére, de egy ilyen körülbelül 800 főre mindig szoktunk kalkulálni, és akkor ehhez úgy azok a plusz-minusz néhány ember az teljes mértékben belefér, de az ilyen 800 körüli szám szokott általában fix lenni.
Zárva a beszélgetést, egy dolgot kérdeznék még, ami egy kicsit meghozhatja a kedvet a fiataloknak, a gólyáknak. Ha visszaemlékszel, neked mi az, ami miatt értékes ez a balekhét a saját balekhetedre, ha visszagondolsz, mi az, ami pluszt kaptál tőle, és akár az egyetemi tanulmányok során segített neked, miért érdemes kipróbálni a Miskolci Egyetemen a balekhetet, milyen pluszt ad az ember életéhez, az egyetemi évekhez?
Én mindenképpen azt mondanám, hogy a közösséget, aki eljön a gólyatáborba, az szokott lenni általában a kemény mag, ha lehet így fogalmazni. Ott megismerik a felsőbb éveseket, és ők végig segíteni fognak nekik egészen akár a diplomaosztóig, és nekem szerintem, személy szerint ezt a legnagyobb pluszt adta, hogy megismertem azokat a felsőbb éveseket, akikre a mai napig tudok számítani, és hogyha elakadok valamilyen tantárgyban, vagy bármiféle vizsgában, akkor meg tudom őket kérdezni, hogy esetleg van-e valami anyaguk, vagy valami tippjük, bármi, és mindig kapok valakitől segítséget. Tehát szerintem ez az egyik legnagyobb plusz, mert ez már egy közvetlen út hozzájuk, és utána, hát valljuk be, azért nehezebb lenne őket megtalálni úgy, hogyha nem találkozol velük gólyatáborba. Illetve maga a szaktársaik megismerése, ez szerintem a legnagyobb plusz benne, mert már egy olyan kis közösség alakul ki, akik úgy kezdik el az évet, hogy ismerik egymást, és ez a legfontosabb része, ezt nem győzöm hangsúlyozni, mindenképpen megéri eljönni.
Kedves hallgatóink, idén is lesz balekhét a Miskolci Egyetemen. A Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy hagyományaik szerint hívják, a balekhetet. Idén augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel hagulják. A rendezvényen, szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolttal, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnökével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Ma nem aludtam, leszakadt az ég, nem állt meg a film, beszakadt a kép. Oda voltam, bírni sincs kiért, ez is elmúlt, a nap ideért. Most még fájsz. Nagy a ruhan, beveszem az őszt, eleven a szín, fut a kirakó, sehova se tart ez a kifutó. Elered az én alairadó, zakatul a fej, kiszakad a szó, legyen az egész valamire jó.
A levegő mély, a nap karcoló, nincs változás, idő van eladó. Bár csak tudhatnám, biztos van ki vár, vele jó lesz, biztos igazán, várni fáj. Nagy a ruhám, beveszem az őszt, tele van a szív, elő a cipőt, eleven a szín, fut a kirakó, sehova se tart ez a kifutó, elered az ég, öl a híradó. Zakatol a fej, kiszakad a szó, legyen az egész valamire jó.
Nagy a ruha, beveszem az őszt, tele van a szív, elő a cipő, eleven a szín, fut a kirakó, sehova se tart ez a kifutó, elered az én, öl a iradó. Zakatol a fej, kiszakad a szó.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 22. verséből hallgassuk meg. A tanítványoknak pedig ezt mondta: jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha Istennek teljesen odaadom magam, ettől jobb nincs ezen a világon. Erre figyelmezteti Jézus. Nem tudjátok, mely órában jön el. Jönnek kósza hírek, hogy már itt van, meg ott van. Ti ne szaladgáljatok, hanem legyetek bizonyosak, legyetek készen, vigyázzatok. Amikor Jézus megjelenik, akkor nem kósza hírek fogják mondani. Kelettől nyugatig, északtól délig, mint a villámlás, amely áthatol az egész földön, meglátszik majd az ember fiának jele. Ne futkossatok már össze-vissza. Számítsunk rá, mert ő visszajön. És milyen jó tudni ezt az üldözött keresztjéneknek is. Az a sokféle erő, hatalom meddig mehet még el? Meddig mehetett el a gyilkolás, az erőszakosság a földön? Míg Isten megbánta azt is, hogy ember teremtett, és csak azok menekültek meg, akik szavára, a bárkába bementek. Meddig mehetett el az emberi társadalom a maga szexuális perverzitásában? Híres volt Sodoma arról, ami jelen napokban is megvan a világban. Homoszexualitás és annak annyiféle ágazata, meg mindenféle visszaélése. Hiszen azt a két férfit is kikérik Sodoma férfiai, hogy velük csúnyán elbánjanak. Nem akarom részletezni. Amikor Lót és családja elhagyja a várost, akkor már nincs appelláta. Nincs menekülés. Ott volt Noé, ott volt Lót Isten gyermekeként, de nem figyelnek rá. Viccel az öreg Noé, meg össze-vissza beszél Lót. Nem kell figyelni, nem kell figyelmezni. Kívánjátok, mondja a tanítványoknak Jézus, az emberfiát látni és azokat a napokat, de nem látjátok. A tanítványokat felkészíti a jövendő szenvedésekre, arra, ami várni fog reájuk. Nagyon szeretnék már, hogy eljöjjön ez a dicsőséges ország, megvalósuljon és félre legyen téve a törvénytipró. És az ördög többet ne hatalmaskodjon. És annyi sok nyomorúság, fájdalom, könny, halál, ne legyen pusztítás itt a földön. De nem látjátok. Elszomorodtam én magam is, miért beszél a mester így a tanítványokhoz. És a mai tanítványoknak miért mondja azt, hogy de nem látjátok. Nem csak a látás érzékszerve van, hanem itt van a két fülünk, hallhatjuk az igét. Valaki téged akadályozott abban, hogy eljuss Isten tiszteletre, hogy hallgasd az evangéliumot, ugye nem? És akkor az Isten országa már nem csak egy földön megvalósuló ország lesz, hanem köztetek, bennetek, bennünk és bennem is. Tud ő így uralkodni? A mai ige magyarázat a Körös Tárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.